teljesen ilyen művészi. Zsolt, bejössz! Mint hogy ez egy ilyen jelenet
az
lenne.
Élet. Hát, hogy az ég is tér, az ég...
Vegyél fel egy fülest, Gabi, mert...
Zajok a gyerekszobából, Zsolt rálépett egy kettes legóra.
Már van fülesem, és szól is.
És akkor őt ide engedem, de akkor egy mikrofon...
Az van, nem tudom, hogy vasárnap néztetek a tévét. Gondoltam, hogy valahogy úgy kezdem az égésteret, hogy a migránsok már felsorakoztak a szerb határon, és ha nem kezdjük el az égésteret, akkor elözönlik az országot. Vasárnap délután gyanútlanul néztem a... Velem is lehet osztozni a mikrofonon. Én nagyon ügyesen osztozok. Na mindegy. Gyanútlanul néztem a Tottenham Manchester City mérkőzést, majd bejött Dávid az önsorsrontó, és bekapcsolta a királyi televíziót, és akkor ment ez. Ezt láttátok? Hogy rendesen az volt, az ment a királyi tévében, hogyha nem lesz érvényes a név, ott állnak a migránsok a szerb határ, és megindulnak Magyarország felé.
De ott is álltak. Hát hiszen ott álltak majdnem, csak hát, aztán elmentek másmerre.
Na mindegy. Ja, mert szóval mondták, gondoltam, hogy valahogy vészjóslóan kezdem, de lehet, hogy inkább mégsem, mert még tudom én.
Ezek a...
Évek óta úgy nézem.
Dániel, onnan nem hallatszik a hangod.
Nem?
Ez van.
Igen, közös mikrofon
csipos. És közelebb. Ha hallanád egy fülesben a... Még úgy.
Ennyire?
Annyira nem, egy picit távolabb. Vagy egy kicsit közelebb.
Jó, így jó.
Úgy tökéletes.
Szóval...
Sok függ a hangerőtől is, amivel beszélsz. Tehát a távolság önmagában igazából csak az egyenlet egyik fele. Illetve nem is az egyenlet egyik fele, az egyenlet egyik oldalának. És a másik felén jön ki az X.
Az orgánumom a másik. Én mentálhigiénés okokból évek óta csak az Index által közvetített módon fogyasztok közszolgálati médiatartalmakat. Egyébként ezt tök jól leírta az Index is, meg a 444 is, és rémben.
De élőben más volt ezt látni, hogy mondom, hát mi sokkal van? Fájdalmasabb. Mi van?
Igen.
A fülest is levettem, mert fülhallgatóval sokkal jobb a meccs hangulat, tudod, benn vagy a stadionban. Na mindegy. Szóval, mielőtt elindul...
Ja, és bocs, 18.30-kor Zsolti... állítólag bemondták, hogy még van 90 perc a szavazásból.
Igen?
És hétig volt, ugye, nyitva.
Na jó,
volt is egy részeg, aki megnyújtotta.
Csiki, mikor indultok a rulettkerék Audival?
Mindjárt.
Mindegy, azért van most ez a felállás. Hát engem leszámítva természetesen. Tehát Göbölyös doktor, Zács Dániel és Csikó Zsolti, hogy egyfajta tanulság levonási különszámot csináljunk az égéstérben, hogy mi a rulettkerék tanulsága. Nekem egy nagyon egyszerű tanulsága van, de nem mondom meg, mert nem akarok senkit befolyásolni. Zsolt kezdte a rulettkereket azzal a kiváló Volvóval, és aztán Bandi folytatta, de ő most nincs itt, egyszerűen lehetetlen egy ilyen űrrendezvút összehozni, ahol minden rulettkerekes itt van. Úgyhogy igazából Göbi csak így kibicként rulettkerekezett, de hát szerintem a tanulságokat ő is le tudná vonni, szóval Zsolti.
Minden autó komplikáltabb és többe kerül, mint az ember azt gondolná. Tehát a 300 000 forintos autó az a 800 000 forintos, az 1 milliós autó a 2 milliós, és ezt így lehetne sorolni. Ezt különben így sejtettük előre is, tehát amikor elkezdtük ezt az egészet, én biztos voltam, tehát nekem be kellett nyújtanom ugye egy költségvetést, amikor ezt a projektet 4 éven át próbáltam keresztül verni a cégen, és én a 150 000 forintos autóra egy nagyon-nagyon optimista 500 000 forintos kerettel indultam neki, úgyhogy ennek fejében én fogom az autó javításainak a nagy részét végezni. A végén a Volvo valahol majdnem meg is álltott, azt hiszem 530 000 forint volt mindenestől, mire eladtuk, 330 000-ért. Tehát ott csak egy 200 000 forintos bukta volt.
A rezsióra díjadat mennyire taksálnád egyébként?
Nullára.
De egyébként mennyi adódna hozzá, ha te egy szerelő lennél, és nem számlával, csak rendesen Magyarország életben maradós alapon Schwarzban dolgoznál, de azért van egy ilyen elméleti rezsióra díjad.
Hát figyelj, majdnem egy hétig fényeztem az autót, ott kezdődik, úgyhogy folyamatosan festéket köpködtem a mosdóba. Tehát ez megfizethetetlen.
Az egy hét fényezés, de mennyiért taknyolja le egy küldelki fényező szerinted?
Hát ugye ott volt két ajtó fényezése, volt
drága
egy csomó folt.
Nem?
Viszonylag drága volt a festék is, azt hiszem két komponensűt kevertettem, azt hiszem egy olyan 25 ezer forint körüli összeg ment rá csak festékben, meg még ugye az ilyen csiszoló papír, meg maszk, meg szilikonos lemosó, meg a franc tudja, fűler, meg kit, meg egyebek. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek az anyagköltsége akkor, de most nem fogok így emlékezni rá, de megírtam annak idején a posztban, de valami ilyen 40 ezer forint körül lehetett minimum. És hát egy elem lefestése az mondjuk ilyen egyszerű módon 15 ezer forint, de akkor az ilyen tanyafestés, szépen 25-30 ezer forint körül van. Most itt volt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elem festése.
Két ajtó volt, nem?
Két ajtó volt, meg a másik oldalon a teljes oldala, mert ott annyi folt volt, hogy ott kellett, majdnem. A motorház fedél, éle és a csomagtér fedél.
De most
ezeket festettem. Ez ilyen százezres költség alsó hangon.
Azt azért tegyük hozzá, hogy az összes rulettkerék autó minden olyan dolog meg van csinálva, amit mi hibának veszünk, és esztétikailag is elég sokat javítottunk rajta. Ezt azért mondom, mert sokszor elhangzik az a kritika, hogy hát ennyi pénzért már én is vettem ugyanilyet, aztán az 300-ból megállt, az ugyanilyen jó volt. Az nem volt ugyanilyen jó, mert az emberek az utcán nem ilyen autókkal járnak. Mert ez a Volvo is, meg a mostani rulettkerék Audi is.
Tényleg a Volvónak van utóélete, tehát ott tudjuk a tulajdonost, ez nem átkozott el, nem ólálkodik ott benzines kannával a
házat. Hát ugye ő egy állatorvos, és a mi állatorvosunk Horváth Laca, aki szintén nagy volvós, és a nyulunkat ápolja és tartja életben folyamatosan már lassan 8 éve, ő nagy haverja a Volvo vásárlónak, és mondja, hogy a Volvót azóta is használják, és ez ennek most már több mint egy éve. És ezt az autót 120 ezer forintért vettem úgy, hogy dróttal kellett indítani, meg egyebek, tehát lényegében útban volt a kuka felé. Ahhoz képest pedig azóta kapott egy darab adagoló felújítást, ha jól tudom. De hozzátenném azt is, amit nagyon sokan kihagynak ebből a rulettkerék ügyből, hogy mi ugye 3-5 hónapig használunk egy ilyen autót, és azzal felgyorsítva megcsinálunk rajta mindent, amit egy másik ember 1-2 év alatt lassan, ahogy szükségessé válnak ezek a javítások, elkövet. Tehát ezek azért így eléggé össze vannak tömörítve, ezek a rulettkerék epizódok, és ezeket a költségeket nyugodtan ki lehet vetíteni hosszabb időre is. Mert ugye az Audin is egy csomó minden most elkészült, ilyen horpattajtó, meg egyéb dolog, ami rohadtul nem csináltatja meg senki, egy olyan ember, aki pont 800 ezer forintért vesz egy autót, nem csináltatja meg az első hónapban, van második hónapban, egy évig úgy jár kell vele, aztán majd egyszer, mikor fölbukkan egy olcsó ajtó, vagy nekiadják, akkor ráteszi.
Mielőtt a Dani beleszól, pont ezt akartam mondani, hogy egy ismerősömnél voltam, autószerelő, az én autómon kellett valamit csinálni, de nem fértem be az udvarba, és mondta, hogy ott az a Matiz, álljak vele kicsit odébb, és akkor befér az én autóm is, csak tegyem oda a kerítés mellé. Beültem abba a Matizba, ami benne volt a kulcs, elindultam, és majdnem neki mentem a kerítésnek vele. És kiszálltam belőle, mondtam, ennek az autónak van negyedfordulatos kormányholtjátéka. Tehát így azt hittem, hogy jobbra indulok, ezt az autó meg majdnem balra indult el. És mondta, igen, pedig csak egy olajcserére hozták be. És ezek az autók járnak közöttünk. Igen. Tehát azért ezt ne felejtsük el.
Igen, Göbi, mikor elmész használt autót nézni, és tényleg így a szarban turkálsz ebben a 200-300 ezer forintos kategóriában, olyan autók vannak, hogy egyszerűen nem tudod elképzelni, hogy a hárommal az előtti műszaki vizsgát hogy kapta meg, nem hogy a legutóbbit.
Amiközben a Zsoltot hallgattam, az jutott eszembe, hogy szerintem onnan érdemes elindítani a különböző rulettkerekek közti különbségről való beszélgetést, hogy mind a négyünk teljesen más koncepciót követett. Ugye az a szlogen, hogy megveszük, amit te nem mersz, nálam már szerintem nem érvényesült annyira, mert én azt gondoltam, hogy az én rulettkerekemnek arról kell szólnia, hogy átlagos János milyen utat fog bejárni, hogyha szeretne egy jó általános használatú utazóautót külföldről hozni, és azt rendesen talpra állítani, és mi a helyzet akkor, hogyha nincsenek az alkatrészáruházban különböző óriási kedvezményei, mert itt a Total Car-nál sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy nem mindenki a Total Car Hold udvarához tartozik, nem mindenki ismer három darab Lacit, akinek mindenféle bejáratott útjai vannak az olcsó alkatrészek felé, mert a többség az nem ilyen. És ezt úgy értem, hogy a kommentelők zöme is nyilván bejáratos ide-oda-amoda, mindenkinek van pult alól olcsó klímahűtő, de sokkal-sokkal több ember van, akinek nincs, és sokkal-sokkal több ember van, aki nem fényez autót az udvaron, meg nem áll hozzá ilyen minek, dehogyis nem. Ugyanis mi újságírók vagyunk, pontosabban Zsolt mérnök, az, hogy a mi időnkbe ezek a dolgok beleférhetnek, azért az nem kis részben abból adódik, hogy mi kiharaphatjuk a munkaidőnkből az erre fordított időt, és az automatikusan nulla forintos időnek van tekintve, ahogy a Zsolt is mondta, pedig nem az. Még a mi esetünkben.
Hát azért kérdeztem én is a Zsolti rezsióradíját, hogyha azt adjuk hozzá, mert az egy létező rezsióradíj, és tényleg nem csinálhatunk úgy, mintha rajtunk kívül mindenkinek lenne szabad bejárás a műhelybe, mindenhol, minden bokor alján egy karász lakna.
Igen, és ezt onnan vettem észre, amikor ugye a saját autómat fényeztem most nemrég, kicsit alaposabban, mint a Volvót, és az 3 hétig tartott, és ott nem csíphettem le a munkaidőből, hanem azt hétvégén kellett csinálnom, szabadság terhére, éjjelenként, stb. Iszonyatosan rohadt sok időm elment vele, mind a családtól, mind a szórakozástól, mind a pihenéstől vettem el. Tényleg egy ilyen pokoli 3 hét volt, ugye a Volvónál simán otthon maradtam és csináltam.
Hagyjuk a sirámokat, hogy mi a tanulság, hogy létezik egy ársáv, amit egy átlagos illető megvehet, ha csak közlekedni akar, ami mondjuk nálam, én egyszer eldöntöttem 10 év, vagy az a 2 millió forint lesz, vagy 15 év, és máig tartom magam hozzá, és szerintem 2 millióért jó autókat is lehet venni, de nyilván ez alatt van valahol, csak hogy kb. Hol.
Hát valahol ott ugye erről beszéltünk, hogy a legjobb autókat a korban valamikor 95 környékén csinálták, plusz-minusz pár év. A japánoknak akkor volt egy nagyon magas csúcspontjuk, a német gyártók meg a franciák azok akkor épp elindultak lefelé, de valahol ott tudtak már viszonylag korróziómentes autókat csinálni, sőt azok az autók kevésbé rohadtak, mint nagyon sok mai, mert még nem vizes bázisú festék volt a nagy részükön, még komolyan akarták venni az üregvédelmet, aztán utána rájöttek, hogy annyira nem fontos.
A japán autóknak is, mert azért nem rohadó japán autót abból a korból nagyon nehéz találni.
Figyelj, hogyha a 95-ös Hondákat vagy a Toyotákat hasonlítod a 85-ösökhöz, akkor azok sokkal kevésbé rohadtak. Tehát ott volt egy óriási ugrás a 90-es évek elején. A 95-ös.
Hát én nem tudom, a tehénnek minden ilyen japán autós a csodájára jár, hogy Jézusom, ez hogy nem rohad, és hát a fiatalabbnak nézik, de az azért van, mert 10 éve garázsban, hát télen, nyáron, tehát ez egy extrém példa, de az összes többi már mind elpusztul. Persze, ebből a korszakból.
A terepjárók azok általában nagyon rohadnak, tehát az egyik legrohadósabb autó a Mitsubishi Pajero. Borzasztó, eltűnik a doblemeze, meg az alváz elrohad, mindig azt mondja, hogy azt nézd meg, ez örök életű, aztán semmi nem marad belőle. De igazából egy 95-ös Civic, vagy egy 95-ös Corolla sokkal kevésbé rohadt, mint egy 85-ös, amiből létezett ugyanolyan. Tehát azok porrám álltak azok az autók a 80-as években, pedig nagyon jó és nagyon tartós kocsik voltak.
Szerintem, mondjuk visszatérve a rohadásra egyébként, én azt tűztem ki, hogy nem olyan autót fogok venni, ami hajlamos a rohadásra. Mert a külföldről hozol autót, nem fogod tudni megmondani a hirdetések alapján, még ha beszélsz a tulajjal, akkor sem, hogy milyen állapotban van a kaszni ott mélyen. Itt viszont lehet, hogy nem fogod tudni forgalomba helyeztetni, mert fölállnak vele egy emelőre a műszaki vizsgán, egyébként a honosító vizsgán is megemelik az autót, és megnézik alul, és hogyha egy kritikus tartó szerkezeti elemeken rohad az autó, nem fog magyar rendszámot kapni, amíg ezt nem csináltatod meg. Én úgy gondolom, vagy azt látom, hogy igazából a kaszni munka az, amilyen végeláthatatlan szívás egy autóval. Nagyon kell szeretned az autót, hogy ez ne tűnjön sorscsapásnak. A mechanikai javítással viszont az a helyzet, ebben az időtartományban, amiből mi pecázgatunk, tehát mondjuk így a 80-as, 90-es évek, hogy meg lehet találni a végét, természetesen akkor, hogyha nem egy összedőlni készülő vackot veszel meg, és itt jön a képbe az, hogy én 10 éve azt döntöttem, hogy nem veszek többé Magyarországon járművet.
De mikor az A6-os?
1996-os. Tehát az utolsó előtti évjárat ebből az A6-nak is nevezett 100-as Audiból, ez ugye a 100-nak volt a faceliftje, C4-es generációnak hívják még, de hát 85-től cinkfürdős karosszériával készültek már a 100-asok, aztán a 80-asok, aztán az A4, aztán az összes.
Tényleg nem rohadnak.
És tényleg nem rohadnak.
Én azért tudnék mesélni arról, hogy hány alkatrésze van egy autónak. úgy is, hogyha a kaszni hibátlan. A kugárkaszni a hibátlan. Persze, volt. De... Tényleg, azért vettem meg, megnézte a V-Max Zsolt, és hát figyelj, a kaszni hibátlan, mi bajunk lehet.
Persze, de én sem azt mondom, hogy ha a kaszni hibátlan, akkor már nem lehet bajod. Én azt mondom, hogy egy rohadó kasznyú autó mechanikája nem hibátlan. Tehát akkor egyrészt van a kasznid, másrészt meg van a mechanika, ami ugyanúgy a kornak megfelelő elhasználtságtól függően kicsit vagy nagyon problémás, és akkor legalább a kasznival ne kelljen ilyen kapitális dolgokat csinálni, ami pedig a büdzséket illeti, mert nyilván erről is érdemes beszélni. Mi ugye, miután Zsolt elmondta, hogy olyan 500...
530 körül volt valahol, igen, a Volvo, de utána lehet
nem érni. Tudom, neked ebben az üzemanyag benne volt?
Nem.
Ja, jó. Mert hogy szerintem, ja igen, nálunk benne van az üzemanyag is egy elég jelentős részben. Most talán az utóbbi egy-két tankolás már nem volt benne, de a hazahozatalhoz tartozó összes üzemanyagköltség benne van abban az 1.160.000 forintban, ahol most tartunk, ami ugye a 880 eurós vételárhoz
képest... Jó, de ez így is van rendjén, hanem a mamut még a rászában.
Jó, a Volvo-ban benne
mit
volt...
Mit körültekintő Pistánk, aki
a Volvo-ban
állapotú, ott hagyhatatlan bálnát.
A Volvo-ban nekem is benne volt az, amikor a saját mercimmel mentünk el érte, és én ezt behajtottam a cégen. Tehát, mert ugye el kellett mennünk, azt hiszem, Nyíregyházára, vagy hova megnézni egy rémes Volvót, ez meg Székesfehérváról volt, ahol kétszer mentem.
Ez a másik pedig, hogy ha valaki azzal a tudásszinttel, tehát ez a lelkes amatőr tudásszintje, amivel én rendelkezem az autókkal kapcsolatban, akar belevágni egy külföldi autóvásárlásba, szüksége van egy olyan barátra, aki a társa ebben. Mi ezt a projektet közösen találtuk ki Göbivel, közösen is csináljuk. Ugye az anyagok nagy részét én gyártom, de ennek az életvitelünk a legfőbb oka. Zsolt is gyárt bele anyagokat, és én is viszont minden egyes témát alaposan átbeszélünk. Egész egyszerűen azért, mert rengeteget lehet ebből a folyamatból tanulni, és én azt szeretném, hogyha a cikksorozat végére lenne egy térképünk, amiben beszerelhető bármilyen más autó, és a főbb elemei felhasználhatóak egy hasonló esetben, amikor valaki kintről akar hozni autót, és tudjuk, hogy Magyarországon rengetegen akarnak ilyesmivel szerencsét próbálni, mert hogy egyébként be lehet járni ezt az utat, és lehet jó autót venni kint, nagyon-nagyon sok jó autó van kint, de arra nem szabad számítani, hogy amikor 880 euróval a zsebedben mész autót venni, és ad abszurdum még érvényes is a kinti műszakia az autónak, mint ahogy a mi esetünkben, tehát lábon el tudod hozni az autót, akkor például nem kell rajta nagy szerviszt csinálni, mert nem éppen akkor adják el, amikor odaért az autó, hogy az összes csetreszt ki kell rajta cserélni, és ehhez képest, mert hogy a miénken ugye ki kellett, ehhez képest szerencsének kell tekinteni azt, hogy viszont a fékszettje az teljesen új volt, vagy majdnem teljesen új, tehát ennek a költségét meg tudtuk takarítani, és a hátsó gátlók is mentek a kukába, viszont ahhoz képest az autó 20 éves, ahhoz képest, hogy 240 ezer kilométer van benne, ahhoz képest szerintem klassz.
Most mindjárt eljön velünk Dániába, ugye? Dánia legészakibb csücskébe. Ez egy 1800 kilométeres oda, 1800-as hát visszaút
1007,
lesz.
1007, igen.
1007 sok, tehát közel 1008, és ott még fogunk vele menni, nyilván fogjuk fártautónak használni, stb. Tehát én tartok
fotó,
tőle, hogy
fártól.
Megpróbáljuk. De olyan körülbelül 4000 kilométerre számolok, hogy annyi bele fog menni.
Mennyi
nem is. Nagyon tartok tőle, hogy le fog térdeni. Tök jó az autó különben.
Na, Göbi, kicsit... Most van egy viszonylag nagy merítés így műszakilag, javításilag. Ahhoz képest, amire te számítottál, az Audival kapcsolatban, ahhoz képest hogy áll szerinted? Tehát ez rosszabb lett, vagy jobb? Vagy pontosan olyan?
Hogy érted azt, amire számítottam?
Hát, hogy több dolog romlott el rajta, több ilyen rejtélyes dolog volt, vagy kevesebb, vagy jobb, vagy Dani, mit tudom. Én biztos ott egy elképzelésed, amikor kitaláltátok.
Dani ragaszkodott hozzá, hogy mindent úgy csináljunk meg, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Tehát, hogyha valaki azt javasolta, hogy ki kell cserélni ezt a vezetőgörgöt, meg azt a feszítőt.
Ezt ismerem, én ezt úgy hívom a kugár szisztéma. Én is így indultam, hogy minden a nagykönyve. Sőt, a Nívának is így indultam.
Hogy kapott a projekt elég sok kritikát azoktól, akik mondták, ó, nem kellett volna ezt kicserélni, mert az 500 ezerig jó, sosem megy tönkre, vagy ha azt mondták, hogy lehet, hogy ki kellett volna cserélni, de nem erre, hanem meg kellett volna venni azt a másikat, mert azt, ha belepattintod, itt megrúgod, itt megnyomod,
ez a százas
akkor
Audi
az pont oda megy.
Hozbordás szívfeszítő egyszerű mechanizmusa belemegy ebbe a motorba.
Igen, de mi semmi ilyet nem csináltunk, hanem mindenhol a gyárit megvettük, és például én a...
Az első vonalbeli utángyártottat vettük meg, mert sok gyári alkatrész már nincs.
Igen, bocsánat, úgy értettem, hogy...
Na, de az volt a kérdés, hogy szarabb volt, mint számítottál, vagy jobb egy ilyen autó, mint amire te számítottál?
Amikor először mentem vele, rögtön mondtam a Daninak, hogy nagyon lusta. Tehát nem pörgött ki rendesen a motor, nehezen húzott.
Jó, de ez is egy olyan, amire az ember számít, nem? Tehát volt egy kép a fejedben. Kimentek, igen. Ennyi pénzből hoztok egy Audit, akkor ez nagyjából lesz valamilyen.
Most már értem a kérdésedet, egyértelműen azt mondom, hogy ez az autó jobb volt, mint amire számítottam. Pláne, ahogy körbenéztük kívülről, itt horpadt, ott repett, itt lehúzott, ott lóg. Tehát kívülről nem volt annyira jó, mint ahogy beleültünk, és amilyen a féke volt, a váltója, amilyen a motorhangja volt. Alapvetően jó volt vele jönni akkor is, leszámítva azt, hogy a hátulja libegett, mert a két hátsó lengéscsillapító gyakorlatilag nullás volt.
Tényleg, Göbi, szerinted hogy engedték? Mert ezen az autón volt vizsga, vagy még nemrég volt akkor vizsga, hogy hogy engedték át ilyen rozgátlottal?
Jövő októberig volt rajta vizsga.
Hogy engedték át a német tüvön? Azért
nem,
nyilván egy ilyen bácsinek...
Nem vizsgálják. Gerencsér Robi barátunk, akivel így a vásárlás kapcsán ismerkedtünk meg, és pont Bad Aiblingi ő is, és autóvásárlásokkal foglalkozik egyébként sokszor magyarországi megbízások alapján, ő azt mondja, hogy nincs részletes futóművizsgálat a tűfön.
Nem mondod.
Tehát, hogy nem nincsen lengéscsillapító vizsgálat talán.
Különben, mikor mi voltunk kinn a vizsgán, ott is néztem, hogy nem volt ez a rázóbigyójuk, ami nálunk itthon van.
Most javítson ki, aki jobban tudja, és esetleg tévedek, de én határozottan úgy emlékszem, hogy ez volt a megfejtés.
Nem tudom. Itt Magyarországon egy normál vizsgán ezzel a lengéscsillapítóval tuti nem megy el.
Persze.
Nem, hát
tehát az olyan volt, hogy megtapost, vagy meglökted a hátulját, azt még ugye 3 másodperc, hogy lengetik.
Mindezt úgy egyébként, hogy ugye amikor legutóbb mentünk pár napja Soltra az adagolójavítóhoz a Göbivel, akkor az M0-án elénk került egy egyel újabb ilyen A6 Avant, le is videóztam egyébként, úgy pattogott a viszonylag sima úton a bal hátsó lengéscsillapító hibája miatt a kereke, hogy
néha kerék elhagyta az aszfalt.
Igen, van olyan, hogy így nem látod a kerekét, én furgonokon szoktam ilyet látni.
Rengeteg ilyen autót látni az úton, tehát most taxiztam befelé a repülőtérre, amikor Párizsból jöttem haza, akkor is láttam, hogy E36 kupéban ugyanezt a jelenséget. Sajnos egyrészt két műszaki vizsga közt is simán le tud nullázódni egy lengéscsillapító, ami még a vizsgán talán pont átmegy. Tehát ne zárjuk ki, hogy Németországban is ez volt a megfejtés.
Mert csak itt mind a kettő rossz volt, azért annak kicsi a statisztikai.
Az egyik volt nagyon rossz, a másik az...
Igen?
Viszont az a helyzet, hogy Magyarországon szerintem az ilyen perifériák javításával pisztollyal a halántékúgon foglalkoznak nagyon sokan. Uh-huh. És ez baj. Tehát, hogy ehhez képest tényleg túl restauráljuk az autót. Ezt az autót ezt abban a szellemben javítgatjuk. Restaurálásról szó sincs, ez egy másik világ, mintha magamnak csinálnám. Tehát én olyan autót szeretnék eladni, amit én is szívesen megvennék. Ez egy tök tiszta ügy, lehet, hogy kicsit didaktikus, lehet, hogy kicsit szájbarágos, viszont én azoknak a helyébe képzelem magam, akik, mint én, szeretnének valamit, viszont mindenek előtt információkat szeretnének, hogy ne nyúljanak nagyon mellé.
Különben térjünk vissza már a Winkli kérdésére egy pillanatra.
Taxi körülhetet el kell mesélnem. Ja, bocsánat. Nem az, hogy megszólítva érzem magam, hiszen csak úgy beleszülte Dániel. Diana azt mondja, tegnap mulatni ment, elmentek a szomszédasszonnyal, és mesélte, hogy hát 11 körül ért haza, tehát mit tudom én, 10:30-kor hívott taxit, és mit tudom én, City, és hogy foglalt, majd fölvették, és mondták, hogy oké, majd visszahívták egy 5 perc múlva, hogy bocs, minden autójuk foglalt, nem tudnak egyáltalán taxit küldeni. És utána akkor a szomszéd asszony hívott egy másik társaságot, akit ő szokott, az megjött, egy ilyen bácsi, és beültek a taxiba, majd hamarosan egy ilyen tűrő odarohant hozzájuk, és elkezdett ordibálni a bácsi, hogy képzeled? Úgyhogy már majdnem harc volt. A bácsi megmutatta ott, hogy ő egy hívásra jött, de így is nagyon kellemetlen volt a helyzet, és hogy a bácsi így panaszkodott, hogy hát milyen szar már taxizni, és mondom is Diana asszonynak, hogy hát igen, pedig milyen boldogok kéne, hogy legyenek a taxisok, sikerült az Ubert kiüldözni, hát most egy őrületes Eldorado, nem értem.
Hát igen,
nem
meg
a... panaszkodnak, mert egy taxis se tüntetett még soha a hiénák ellen, tehát igazából nekik ez így tök jó kéne, hogy legyen.
Meg ugye a taxis tarifákat a 400 forintos benzinnél, vagy 420-asnál szabták meg, ezt se felejtsük el.
Hogy ők azért triplán jól járnak. Na mindegy. Hogy egy ilyen nagy de társaság azt mondja este 10:30-kor, hogy nincs, szevasz.
De mi, megjött a City taxis is annak ellenére?
Nem, egy másik, valami hiéna ott. Ja. Ott ólálkodott, mert ezek egy ilyen hajón voltak, valamilyen ilyen városnéző hajó, vagy tököm tudja. És ott nyilván turistákra vadászani, csodálkoztak is ott a személyzet, hogy magyarok hogy vetődnek oda. Mindegy, és hát ott Ezt nem értettem. Vadászott a hína. Na mindegy, térjünk vissza a
rulát. A te kérdésedre térjünk vissza, hogy milyen autót kéne venni. Tehát, hogy a múltkor erről a Paptibivel meg a Bandival itt hosszan beszélgettünk, és mind a hárman ugyanoda lyukadtunk ki, szinte összebólogattunk, hogy igen, a 90-es évek közepén volt az, amikor a német autó még nem indult el lefelé, annyira a japán autó már följött oda, hogy például akkor a PSA és a...
Árkategóriát mondj.
Én inkább időt tudok mondani.
Hozzád egy tóligesen. Milyen áruautóról beszélünk? Ezek ilyen...
700-tól 1 millió.
700-tól 1 millió 2-ig mondjuk. Csak az a baj, hogy már azok az autók is olyan öregek, hogy azok már egyszerűen kopás miatt esnek ki. Tehát némelyikben már 1 millió kilométer van. De azok voltak még azok a kocsik, amiknek nem volt túlságosan komplikált minden, amiket még nem béta tesztelve vetettek ki a vásárlóknak.
Tudom, az én bukólámpás MX-ötösöm hibátlan volt, tök jó volt, azért drága volt fenntartani TMK szinten, és úgy rohadt, ha egy pillanatra elfordultam, pedig garázsba lakott, akkor már kirügyezett valahol, és ezért van az, hogy most már nincsenek bukólámpás ennák, illetve 2 millió forintért, tehát drágábban vannak, mint a 7 évvel újabbak.
És van még egy tényező, amit mindig elfelejtünk, hogy akkor egy kiépült beszállítói rendszer volt a világban. A japánok azok a japán beszállítókat használták, a németek általában a németeket, vagy a kitaposott úton a Marellit, meg az egyéb ilyen európai beszállítókat. Mindenki tudta nagyjából, hogy mit várhat a beszállítóitól. És utána a japánokra...
Török Gábor, most már mondj egy típust, mit vegyek?
Várjál.
3-as gólt? Várjál.
És a japánok akkor kezdtek el szánkázni a lejtőn, mikor ugye bevezették, hogy elég nagy Európai Unióban készített tartalomnak kell az autóikban lenni, hogy elfogadják őket ilyen vámmentes vagy vámkedvezményes autóknak. És akkor ugye bekerültek a Bosch befecskendezők meg az egyéb dolgok, és elkezdtek letérdelni az autók. De valahol itt van ez a hát én azt mondom, hogy 95 körüli autó 100.000 kilométerrel, 800.000 forintért, 900.000 forintért. Ha ilyet hát talál valaki...
800 és 1 millió között vegyünk 95 és 2000 közötti...
Lehetőleg japán autót.
Igen, és... A fél millió, vagy tehát a 800 ezer alatti az mind a mocsár? Tehát akkor ezt most már mondhatjuk tanulságnak, hiszen a tiéd, ami mennyire vetted a Volvo-t?
120.
Jó, plusz adjuk hozzá már Zsoldi bácsi rezsióradiát, az egy 800 ezer forintos autó igazából, és akkor szűken számoltam.
Hát 6 mondjuk.
6, na tehát, 50. Hogy akkor 800 alatt ne vegyünk autót?
Hát 800 alatt ne vegyünk autót, ha nem akarunk otthon szerelni, meg nincs kiépített baráti körünk, amit a Dani mond. Tehát itt van, vagy az ember egy közegben mozog, ahol föl tudja hívni a Bélát, Józsit, Pistát, akárkit, hogy gyere már, segítsél, lerohadtam, figyelj, át kéne jönni a hétvégén, kirántjuk a motort, én nem tudom megcsinálni, de tudod, a Pistának van egy kombia, majd azzal elvisszük a gépműhelybe. Tehát, hogyha nincs ilyen kör körülötted, ilyen félszakember hálózat, akkor 800 ezer forint alatt nem érdemes turkálni.
Én egyébként továbbra is azt a vasat ütném, hogy egyrészt ne vegyünk Magyarországon használt autót, másrészt egyébként motort se, másrészt én a rohadásra kevésbé hajlamos vonalban hiszek jobban. Tehát most, mielőtt elmentetek Dániába, ugye ez core dokumentum, én nagyon hiszek abban, hogy ez az AEL motoros, vagy akár a gyengébb AAT motoros A6, ha nincsenek presztízs elképzeléseid, meg mi a fenének, tényleg ne legyenek. Ne az legyen a presztízs kérdés az életben, hogy milyen autóba ülsz be, hanem hogy bánsz a szeretteiddel mondjuk, vagy hogy elmehet-e nyári táborba a gyereked, vagy stb. Tehát ha valakinek nincsenek presztízs megfontolásai, például egy ilyen Audit vehet, de nagyon-nagyon nézze meg, hogy milyen állapotú. Tehát ezt is le lehet ütni, ezzel is lehetnek rettenetes szívások, és ne számítson arra, hogy ezt elég olajcsere szervízre vinni, mert tönkre lehet tenni azzal,
csak
hogy
az mondjuk... a baj, hogy ilyen releváns módon megnézni egy ilyen autót, úgyhogy ne egy mocsár legyen, az döntően azok az emberek tudják, akiknek egy olyan ismeretségi körük van, amiben van egy kombis, van egy gépműhelyes.
De tehát... nem, mert az van, hogyha elmész Németországba, most is van, ugye nem nagyon gyakori ez a 2,5 literes TDI azért a mobilén, ott 1 millió 500 ezer autóból 20 darab ilyen 2 TD-t hirdetnek egy időben, ott 1-2000 euróért tudsz egy ilyen autót venni. Lehet, hogy 3-400 ezer kilométer van benne, de miénk például vezetett szervizkönyves volt, innen tudtuk, hogy most kell rajta vezérlést cserélni, és egyébként olajcserélés pont akkor szorult, amikor megvettük, tehát hazajött lábon. Tehát mi a legrosszabb, ami történhetett vele? Semmi. Semmi. Onnantól kezdve, hogy el tudsz vele menni ott egy próbaútra, és nem produkál nagyon gyanús dolgokat, nem akarok tényleg más tudásával hencegni, de én azt gondolom, hogy, hogy ebben nem volt igazán nagy kockázat, kell viszont idegen nyelveket beszélni. Tehát sokan megmagyarázzák maguknak, hogy ők azért nem mennek külföldre autót venni, mert milyen rohadt bonyolult, egyáltalán nem bonyolult. Egyáltalán nem bonyolult. Bonyolultabb megszívni valamivel, és aztán megpróbálni valahogy elégtételt venni itt Magyarországon, elnézést a becsületes használt autó eladóktól, mint bejárni egy teljesen jól kitaposott utat. Ugye én magam helyeztettem forgalomba az autót, ettől félnek a legtöbben, ez három hivatal látogatással jár, pontosabban háromféle hivatalba kell elmenni, igen, ez időigényes, valóban, ezt is valakinek meg kell fizetnie, vagy forintosítani lehet, hogy te rászánod az idődet, de azt gondolom, hogy a hivatalok nagyon korán nyitnak, viszonylag későn zárnak. Én a saját motoromat is így hoztam, mindenféle Total Car hátszél nélkül, és itt sem volt hátszél, hiszen én is alanyi módon bejelentkeztem ide-oda-amoda, hogy derüljön ki, hogyha valahol megakadok. De nem akadtam meg sehol. Ha érvényes kinti műszakija van az autónak, akkor 8000 forintért honosítják a kinti műszakiját, ezért a mi autónknak is ugye jövő októberig lesz csak érvényes magyar műszakija, mert azt ültetik át egy magyar forgalmiba, nem pedig két év műszakit kap. A regadója az magas.
Tehát nem hülyék a hivatalok.
Nem hülyék, nem.
Tehát amikor nekem mindenféle hülyeséget mondtak a Visegrádi utcai központi okmányirodában, amikor a Kugárt ki akartam jelenteni, akkor az egy érzéki csalódás volt.
Vannak olyan esetek, amikor megakadsz.
Nagy hülyeségeket
mondtak. De én nem tudom, hogy abban a helyzetben mi lenne az Audival, tehát én csak behoztam egy autót. Ez egy sokkal szokványosabb út.
Várj, és mennyire vetted?
880 euró, 270 ezer forint körülbelül.
És akkor most hogy áll?
1-1-50 mondjuk.
Kész van?
Nem. A külseje még karcos.
De a karcokat le akarjátok szedni róla? Hát, karcmentes?
Nem. Karcmentes az nem lesz.
Hát egy polírt kaphatnak különben.
Egy nagy polírt az biztos kap. Én a hátsó lökhárítónak a jobb oldalán azon gondolkodom.
Jézusom, meg egy ezt a buzulást ez a tényleg.
De miért te azt mondod, hogy ne? Azt mondod, hogy hagyjuk így.
Igen.
Mit mondanak az olvasók? Írják meg, hogy hagyjuk-e így, vagy sem. Most már van róla annyi kép, hogy...
Figyelj, mi ennek a magyar piaci ára?
Ennek a példánynak
200... Nem, hát egy ilyen kilométerre visszatekert átlagos A6-os. Na, ebből a korosztályból hát, ilyen motorra.
800 ezer, 1 millió.
Igen?
Persze. Lehet 5 ér is kapni ilyen autót, de abban bevallottan 450 ezer kilométer van.
Azaz... Tudva levőleg 1,2 millió.
Hát vagy tudja, a franc, a motor az nagyon bírja. Tehát azt mondják, hogyha megkapja a minimumot.
Na de várjál, ha veszel egy ilyet, mondjuk, vegyünk egy ilyen közepeset, nem egy annyira showroom shine 800 ezerért, és akkor neked
azon garantáltam, hogy három... is kell cserélni.
Azt mondom, hogy akkor arra még rá kell költeni 700 ezeret mondjuk, nem. Mert bár ez egy jó volt.
Vagy egy taposóaknán táncolsz.
Nem, azért 700 ezeret biztos nem kell rákölteni egy igazán jól kiválasztott példányra, de hát látom az Audis közösségben egyébként nagyon-nagyon sok infó származik onnan is, hogy milyen autókért kérnek mennyi pénzt. Tehát a 2 TDI ebből a generációból az egyetlen releváns választás. Mindenkit megbántok, biztos, akinek 2.3-as sor-5-ös benzinese van, meg 4.2-es V8-osa, de használati tárgyként a 2 TDI az optimum. Nem véletlenül, hogy ezek elég sokba kerülnek. Szép állapotú benzinest bármilyen motorral lenni lényegesen olcsóbban lehet venni, de ugye ki lehet számolni, hogy 10.000 kilométer alatt is hány százezer forintnyi üzemanyag különbséget termelsz meg, vagy spórolsz meg.
Hány százezer?
Hát figyelj, az autó a miénk az olyan 6,5 literes átlagokkal jár, és ezt úgy értjük, hogy nagyon keveset megyek vele városban, mert utálok városban autózni. Egy 2-3-as benzines szerintem 10-es átlaggal jár inkább.
Több. Nekem volt 2-3-as Audi 80-as kupé látókörömben, és az ilyen 12-vel járkált, amikor úgy használták,
mondjuk,
úgy
ja, mondjuk azt, vele. Mondjuk azt, hogy sokkal jobban függ a lábattól, meg a körülményektől a benzinesnek a fogyasztása, mint a dízelnek. A dízelt azt ilyen plusz-minusz 2-3 liter között lehet igen. tartani, ha hülye vagy, akkor 10, ha nem vagy hülye 6, de a benzines, ha hülye vagy, akkor 13, 14, ha nem vagy hülye, akkor meg 9. Tehát így vannak a...
Különben még az előbb szerettem a közbevetni, hogy azért nagyon árnyaltan kell nézni ezt a külföldről. Tehát egyfajtán külföldről beszélsz, de te Németországban vettél
ja,
autót.
Persze, bocsánat,
Németország híresen...
Egyelő Németország.
Híresen lapos bürokráciájú ország. Tehát nagyon jól működnek a dolgok. Még hogyha valami egy picit komplikált is ott is,
de
ott jó, a sok segédlet.
De
próbáld meg Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából meghozni az autódat.
Portugáliából?
De 3000 km. De te beszélsz a korróziómentességről, ott korróziómentesek az autók. És
de
például egy észak-spanyol, egy észak-olasz autó is még sokkal korróziómentesebb, mint
nyilván,
amit találsz
nyilván.
Máshol.
Jó, várjál.
De nem bírod kihozni az országon,
nem,
megőrülsz.
Igen, specifikáljuk, Zsoltnak igaza van. Korróziómentes autó,
német.
Mert ilyen a konstrukció.
Várjál, na, tehát akkor Dániel igen. azt mondja, hogyha valaki autót akar venni, akkor mindenképpen szálljon rá 800 ezret? Vagy most mennyit szállj? Mondd hát, meg a tanulságot.
Ilyen autót.
Egy 1995 és mi közötti Audi A6 2 TD-t.
95 és 97, meg 97-ben már jött a C5.
És utána az már nem volt ennyire.
Az már nem volt.
95 és 97 közötti igen. Audi A6 2-5 TD kézi vagy automata?
Kézi, hatos kézi.
Hatos kézi váltott.
Mentem automatással is egyébként a csapatból, vagy az 100 per A6-os Facebook csoportból Peti, akitől az ajtókat vettük, neki automatával van, az jó az automata váltó.
Na de ezt kell venni.
Lehet automatát is venni.
És akinek, mit tudom én, aki ilyen álmokat kerget, hogy 3-4-500 ezerből lesz autója, annak azt tanácsolnád, hogy...
Rohadtul meg fogja szívni.
Na jó, hát akkor...
Tehát, hogy a 3-4-500 ezer forintból lesz autód, és ahogy a magyar mentalitás tisztelet a kivételnek diktálja, max 100 ezer forintod van még, és üzemben tartóira veszed, és mindenféle kutyi-mutyi, akkor vagy égkop lesz, hogy nem fogod használni az autót. Legyen 1 millió forintod, és akkor lesz egy ilyen autód.
Ritkosság, hogy valamire ennyire átkozatú konkrét választ tudunk adni. Tehát, hogy milyen autót vegyél, lehet, ha én égéstér hallgató lennék, akkor most egy kisebb orgazmusom.
De ilyet, nem, én azt mondanám, ilyet,
nem.
De vehet.
Azt mondom, ilyet. Hogy ez egy nagyon jó válasz, de hogy nyilván egy nagyon rögös úton át vezetett utatok idáig, és akkor mik voltak még, milyen lehetőségek, hiszen nyilván nagyon sok került szóba, aztán nagyon sok került ki a szóból.
A lehetőségekről majd a Dani beszél, én most nem ehhez akartam hozzáfűzni, hanem ehhez az Audihoz konkrétan, ugye, hogy arról van szó, hogy most ezt érdemes-e megvenni másikokkal szemben. És nyilvánvalóan mi nem 300-ért vagy 400-ért fogjuk eladni ezt az autót, ha majd arra sor kerül, de én kvázi külsősként meg el tudom azt mondani, hogy ezt az autót azért érdemes megvenni azon túl, hogy ebbe biztos, hogy ennyi kilométer van, és jól felszerelt, mert ne felejtsük el, 4 ülés fűtése van, állóhelyzeti fűtése van az autónak, és
hát jó a klíma.
És tökéletesen működő klímája van, és valójában minden tökéletesen működik rajta. Például a légbefúvó, amit én az elején kritizáltam, hogy valahogy nem szállítja a levegőt, azt csak azért nem szállítottam, mert a pollenszűrő az teljesen el volt tömődve, ahogy abból is újat tettünk bele, minden tökéletes lett, hűt, fűt, csendes, stb. És ugye ennek dokumentálva vannak ezek a cserék, mert tudjuk, hogy mondják, most volt vezérlés cserélve. Most a vezérlés csere az lehet így is, meg lehet úgy is, hogy ráfűzünk egy új szíjat a régi görgőkre.
Na jó, de és más típusok? Tehát más típusból is lehet egy jót kifogni.
Volt más típus, ugye az eredeti ötletem az volt, hogy vegyünk egy sorhatos turbodízel E34-es 5-ös BMW-t. Arról aztán villámgyorsan lebeszéltem magam. Az egyik oka a korrózió volt, a másik meg a hengerfejesédésre hajlamos motor. Annak a motornak lett volna egy egyéb romantikus vonzata is, erről most ne beszéljünk. És a harmadik opció meg mi is volt? Néztem mindenféle exotikus francia autókat, néztem Mercedes C-osztályt, porrá ízé, semmivé rohadnak, talán a 93-as évjárat a kivétel, de nem. Tulajdonképpen azért az egy nem különösebben titkolt. Most mit csináltok?
Most a Zsolti bácsinak el kell mennie, de...
Ja.
Bocsánat, de nekünk tényleg el kell indulnunk Passauba rövidesen, és még van egy kis dolgunk.
Kicsit beszűkült a
gyomrom. Mert kezdődik a tanniszteszt, és mi ugye ezzel az Audival megyünk, és ma este Passauban alszunk, és holnap este az péntek éjjel lesz. Érkezünk meg Dániába.
Ja, anyám szavaival éljek, azért egy néhány SMS-t léci.
Egy néhány SMS-t azért dobálunk, és hát reméljük, hogy ez
mi,
autó
mi a top 3 várható érdekes autó, ami ott lesz?
Hát a Tesla Model X az nagyon érdekes lesz. Fú, Peugeot 3008, teljesen új platform, teljesen átírva, Ford K+, most így hirtelen ezeket mondnám. Ja, igen, az Audi A6, amit körbe fognak állni szerintem. Na jó, sziasztok mindenkinek!
Jó, hát jó utat!
Jó utat! Vigyázzatok!
Na, hol is tartottunk?
Azért azt gondolom, stílusos megérkezni autós újságíróként egy Éva autója, vagy Tannis tesztre, ahol a újdonságok vannak, egy 20 éves géppel így be. Lehet, hogy a portás már azt mondja, ez nem lehet beállni.
Tudják, hogy a Balkánon nehéz körülmények között készülnek az autós újságok. Élére állítják a garas.
Dobálják be a leeresztett ablakon a fémpénzeket, hogy legyen a hazaútra.
Vigyetek egy dobozgitárt is, fiúk. Vagy egy hegedűt, egy ilyen édesbúst nyenyerészést az ablak alatt. 20 euróért abba hagyom cédulával.
Hogyha az ember bármit akar, csak menjen, akkor azért 500 euró alatt is rengeteg papíros autó van ám kint. Tehát ugye erről is szólt az első, a legeslegelső cikk, hogy mi mindent lehet kapni pár száz euróért, ami beindul, megy hazahoz, az döbbenetes. Tehát minden nem német kisautó az értéktelen, sőt, még a németek egy része is a mobilén, ebből a 90-es évek, 2000-es évek eleje tartományból, teljesen
minden. De ezek már egy ilyen belüket húzó zombik.
Rengeteg köztük az, de sok nem.
De néztetek meg élőben egyet?
Nem.
Akkor miből gondolod, hogy nem? Hát, vannak köztük nem zombik.
Sok meglehetősen jól le van fotózva, és látszik rajtuk, hogy ezt a mama használt a városon belül, és 40-50 ezer kilométer van bennük, vagy maximum 100 ezer, és szakadásmentes belső, és így tovább. És
például? De milyen autót kézzel? Egy jó kis szakszó?
Hát igen. Hát erre te is olyan arcot vágsz, hogy hát oké, ezért nem emeled fel a segged nyilván.
Hát egy szakszó, nem, de ismerek olyat, aki szereti a szakszót, aki többre becsüli.
Nyilván a
VTS-t. Nem, a bármilyen szakszónak a hangszigetelést, meg hogy úgy érzed, mint egy fotelban ülnél ahhoz képest, hogy micsoda kis nyomorult fostalicska, hogy többre becsüli, mint mondjuk egy régi Swiftnek a zajosságát, és azt a csodálatos váltóját, és azt az őszintén zseniális motorját.
Ugye ez egy tájjellegzetesség, hogy ezeket az autókat, a kicsiket, közepeseket és nagyokat is, az süllyeszt el, az tünteti el az eszmei értéküket a német piacon, és ezzel a piaci értéküket is, hogy egyrészt piros, tehát legrosszabb környezetvédelmi besorolásúak, vagyis bizonyos nagyvárosok belterületére nem mehetnek be, nem csak smogriadó idején, hanem egyáltalán nem. Nagyon magas az adójuk, ennek azt hiszem talán 400 euró volt évente az adója, vagy a kötelező biztosítása, most nem is tudom, de a kereskedővel beszéltünk ezekről a tételekről, tehát olyan fenntartási és nem az autó használatához kapcsolódó tételek társulnak hozzá, amikor már nem használod, és egyszer csak megérkezik egy ilyen nagyobb szervizhez, ami ott ezeket a tételeket alapul véve több mint 2000 euró lett volna, mert magasabbak az óradíjak, magasabbak az alkatrészárak, nem annyira könnyű ott ilyen Unix Bárdi láng, most akkor mindenkit felsoroltam, típusú helyeken alkatrészeket beszerezni, ezért nagyon sok pénzt tudsz elkölteni egy alacsony piacértékű autóra. Innentől kezdve sokan akkor engedik el az autót, amikor ezek a tételek így összejönnek, és amúgy például megöregszik a tulajdonos, ahogy az esetünkben is, ugye ez egy tulajos autó volt, és 80 fölött van az a bácsi, akitől így a kereskedő közbeiktatásával megvettük.
Na de Göbi, azt nyilván ismered azt a mondást te is, hogy erre és erre az autóra nem szabad költeni, mert ha azt neki valamit követelőző lesz. Meg volt?
Ez kicsit nem annyira műszaki alapokon nyugvó szólás.
De! Abszolút műszaki alapokon nyugszik, mert hogyha rendbe hozod a motort, akkor az kinyírja már azt a váltót, ami már egy hozzáméltóan öreg, vagy az erőátvitelben valamit szétkúr, vagy ha abban mindent rendbe hozom, már nem bírják el a fékek. Tehát ez igazából tulajdonképpen egy jó természettudományos modell.
Hát igen, lehetséges benne ilyen dolog, de...
De te még ezt nem hallottad, ezt a dumát?
De hallottam meg azt is,
nem
hogy...
Nem szabad
hogy...
neki adni semmit, mert követelőző lesz, és egyszerre csak megértettem, hogy hát ez így van, ezt így kell érteni, nem attól, hogy lelke van az autónak.
Ja, ez...
Pont arról beszélgettünk, hogy jöttünk visszafelé ebédből a Göbivel, hogy ha az emberrel valamilyen műszaki típusú gigszer történik motorral, autóval, valahol távol, ahol ezt igazán sorscsapásnak tudja érezni, akkor általában elágazik a többség fejében a további gondolkodás. Az első gondolat az nyilván, hogy na most mi lesz velem, utána rögtön a miért pont én, és akkor innen kétfelé ágazik a dolog, ha nem műszaki beállítottságú az illető, és nem tudja, hogy a vízpumpát kicserélni azért nem a világ legnagyobb műtétje, oda, hogy biztos az úr mert valami bűnt követtem el, vagy én ilyen szerencsétlen vagyok. Ezt nagyon sok embertől hallom. Én ez azért történt.
Mindnyájan ilyen szerencsétlenek vagyunk.
De ez nem igaz.
De mennyivel jobb egy ilyen szerencsétlenség egy ilyen fostalicskában, mint mondjuk egy 40 milliós Range Roverben, hiszen ott is elszáll a vízpumpa.
Hát bizony.
Én mindig ezzel vigasztalom magam, hogy hozzánk annyi ilyen 40 milliós Range Roveres szerencsétlenségei jutnak el. Az már szerencsétlenség. Az, hogy egy kis olcsó fostalicskában elszáll valami, az törvényszerű, az nem szerencsétlen.
Egyébként én azért nem szóltam bele itt, hogy milyen autót érdemes 850 meg 1 millió 2 között venni, mert egyszerűen annyira szerteágazók az emberek preferenciái, meg hogy mit vár el egy autótól, hogy erre nem lehet olyan választ adni, ami legalább részben használható.
Érte egyébként mit vettél volna?
Most rulatkerék vagy, hogyha magamnak vennék autót.
Mit vettél volna helyett az Audi helyett? Ennyiért erre a célra. És mondjuk, hogy Tanniszba ki lehessen vele menni. Vagy egy olyat, amivel nem gyűrölsz foglalkozni.
Én mondjuk kisebb Audit. Még A4-est. Vagy 80-ast. De
mert ez az Audi vonat... egy jó autó?
Hogy azért, mert például korrózióval nem kell foglalkoznod. Ha nem volt bucira törve, meg nem... Nem a Zsolti fényezte a garázs lejárón. Ez most nem hallja szegény. Na mindegy, és tehát hogyha részben jó volt javítva, illetve nem volt különösebben javítva, ezek nem rohadnak. Tehát ami...
De annyi baja lehet még azon kívül.
De
a legkilátástalanabb a rohadás. Mindig azt emlegetem a kettes Golf GT-imet, ugye neked is biztos emlegettem, hogy amikor megvettem, nem is tudom, 20 évvel ezelőtt, hogy az egyik ajtóján le volt nyúzva fémig a festék egy ilyen kis újnyi darabon, és mikor eladtam 4 év múlva, az ugyanúgy rozsdamentesen ott volt az a darab vas. És nem tudom, hogy ezt miből csinálták. Ilyen alapon kettes golfal kéne járni mindenkinek, de hát azért az is egy beteg ágy volt. A Wolfsburgi Rém, a 16 szelepes GTI. Még valahol húzza a belét, valahol Miskolcon már leárulták róla az alufelniket, meg a mindent, meg a babás lökhárítót, a kis csikos, a teli ablakos izét.
És beletankolták az árát, gondolom.
Mindegy, lényeg, hogy azért, ez azért eléggé bolond biztos, akármelyik Audi, hogy nehezebben rohad, meg azért ebben elég jó kiforrott motorok vannak. Ez a soros 5-ös, meg az 1.9 TDI is, az A4-esekben, ezek nagyon megbízható motorok, olcsó hozzá minden, és mindenki ért hozzá. Ez most már majdnem a Lada kategória itt a keleti blokkban.
Miért nem veszel 700 és 800 ezer között egy ilyen 10 éves Fiesta-t, egy 1.4 benzin. Azzal mi bajod lehet?
Semmi.
Hogy dögunalmas téma lenne.
Ezer más jó választás van.
Mondd vele, Dália, miért nem vesz a Göbi olyat?
Nem, bocsánat.
Nem, ezer más jó választás lenne még, de azt kérdezted, hogy én mit vennék. Én nem vennék Ford Fiesta-t, annak ellenére, hogy ismerem meg az újabbak egész jók, amit ugye neked is van között Ford Fiesta-hoz, nekem is, és egyszer már megbeszéltük, hogy ezzel milyen jó menni. Tehát amikor az ezres turbós...
Anyám vasaló Swiftje után úgy érzem magam, mint Mika Häkkinen, amikor, hát de amikor a fordítóból kijön.
Itt a parkolóházban leraktam az ezres turbó Swiftet, Korzát, bocsánat, ami 115 lóerős volt, vagy valami ilyesmi, és átültem a 100 lóerős Fiesta-ba, és ez majdnem kiugrott alólam. Annyival máshogy reagál az a motor.
Hát és hogy kanyarodik, ó, Istenem.
De ez a reakció inkább az euró kevés, euró sok besorolásban.
Igen, meg a szívómotor nagyobb. Tehát persze, ezért is sántít összehasonlítani egy euró 6-ost egy euró 2-essel, vagy 3-assal.
Hát jó, csak hogy az sem fog úgy rohadni. Tehát az sem fog jobban rohadni, mint egy 20 éves Audi.
De...
hát mit tudom én, mi vagyok én?
Egy 10 éves Fiesta nem rohad.
De mondjuk az egyes fókusz, ami most már persze több mint 10 éves, az azért ez rohad. Tehát, hogy
na, de hát az sokkal, de az egy régebbi autó.
De a felületkezelési elvek megváltoztak a Fordnál, aztán én nem tudom.
Én nem tudom, elég helóta sorban van ez a konkrét családi körben lévő Fiesta, és igazából nem.
Figyelj, ha munkába járás...
Beülsz, és nincs jó szaga, meg ilyesmi, tehát olyan nincs... Tehát tudod, van ez a... Beülsz egy autóba, és van az akusztika, amilyen jellegzetes, én nem tudom például a BMW hogy csinálja azt, hogy még nem indítottad be a motor, de olyan BMW akusztika van oda bent, meg van a szag. És van az az ilyen patkányfészek szag, tudod, ami ilyen menthetetlenül lesz már ilyen.
Amit én mondtam mindig a H-asztrálnál, hogy ázott csirkeszaga van. Vagy na, mindig az volt.
Na, ázott csirkeszag, azaz, vannak ezek a, és vannak ezek az akusztikák. Magadra csukod az ajtót, és lehet, hogy az már egy, nem tudom a BMW hogy csinálja, nemrég jöttem én erre rá, hogy igazából ha elrabolnának egy autóval, be se indítanak, és hát tudnám, hogy na, egyetös.
De egyszerűen a kérdés előtt azt a kérdést kell mindenkinek feltenni, hogy mire veszi az autót. Tehát én azért vennék Avantot, mert én szeretnék kempingezni az autóval. Ez sajnos nem jött most össze, mert a barátnőm...
Mert nagyon hideg van.
A barátnőm elkezdett egyetemre járni, ezért nincs időnk gyakorlatilag, és nyaralni meg még pont nem autóval mentünk, hanem motorral. Viszont ez...
Egy jó kis utószezon azért a horvát tengerparton.
Arra, amire én használnám egy saját autómat, az minden, csak nem a városi közlekedés. Innentől kezdve nem baj, hogy hosszú, meg nagy motoros, meg minden. Viszont utazáshoz nagyon szívesen, és mivel rengeteget autóztam Európában kicsi autóval, és akkor az nagyon-nagyon vicces volt, meg minden egy ilyen kis autó viszonylag nagy motorral, az ahhoz képest tök jó, viszont az akusztikai élmény, vagyis gyakorlatilag a zajszigetelés még egy ilyen 20 éves Audiban is annyival jobb, mint egy még akár egy viszonylag fiatal kis autóban is, és ez az, ami rohadtul elfárasztja az ember agyát, a sustorgás, ami autópálya tempónál már minden kis autóban, talán a legújabbakban nincs, meg remélem, hogy nincs, de egy ilyen régi Audiban ez múlhatatlan. Szerintem azért érdemes sok pénzt fizetni, ha az ember utazni akar az autóval, hogy az ne legyen zajos belül. Ez tök sokat számít. Ennek az Audinak, mivel nem quattro, tök primitív hátsó futóműve van. Ezt mindenki ráolvashatja, mert akkoriban a BMW már sok lengőkaros hátsó felfüggesztés.
Különben is ez az összkerékhajtás, ez annyira felesleges.
És ennek a quattrójában, ami viszonylag ritka, ennek a 2T4-nek a quattrójában van több lengőkaros hátsó felfüggesztés, olyan, ha nem is mentem, az tényleg egzotikusnak számít, már ebben csatolt lengőkar van. És igen, ez kanyarban arrébb tud ugrálni, ha rámegy valamire.
De kit érdekel?
De nem, igazából nem érdekel. Igazából az a helyzet, hogy ha jól meg van csinálva a futóműve, ez klassz. Kényelmesen rugózik, nem fáraszt el, van benne hely. Én utazni szeretek.
De ez tanulságnak ez annyira szomorú, hogy 5 kiló alatt fordulj fel.
Ne fordulj fel.
Hív a vasút, vár a MÁV.
Ekkor egy régi Swiftben fogsz ülni. Tehát...
Hát attól függ, hogy mennyire vagy ilyen kulcsember, aki javítani tudja otthon, meg. Mert hogyha veszel egy ilyen régi autót, lehet, hogy ilyen kívánatos valamit, ami
mit? Az a... Mondj egyet.
Most hirtelen 33-as alfa jutott eszembe, de nem akarok spoilerezni, de az a, amikor megveszed, ha már kicsi rálátásod van, azért tudod, hogy ez nem az lesz, amivel egy évig úgy jársz, hogy nem nyitod fel a motorháztetőt. Tudod, hogy itt mindig előjön valami, vagy legalábbis mondjuk úgy gyakran előjön valami.
Leszel. Miért pont igen, én
viszont amikor a vízpumpa? Viszont amikor jó és megy, akkor nem egy Corzában ülsz, vagy nem egy Swiftben, hanem élvezed a dolgot. Egyébként az autó választásnál mindig azt szoktam mondani, ugye a legfontosabb az, hogy addig nyújtózzunk, amíg a takarónkért, tehát olyan autót választunk, amire van pénzünk. A másik pedig az, hogy ne csak a szokásainkhoz válasszuk az autót, hanem a társadalomhoz is, meg itt az országhoz. Mert szerintem ide olyan autót kell választani, ami átmegy az óriás gödrökön, meg nem fakaszt sírba, hogyha neki gurul a bevásárlókocsi. Mert itt valahogy nekem úgy tűnik, hogy az emberek nem vigyáznak a máséra annyira, mint Nyugat-Európában, és ezért így gyorsabban amortizálódik. Pont ezt akartam mondani. Pontosan ezt akartam mondani, hogy és ez valahogy ilyen területi jellegű, mert Románia, hát nincs, tehát hogyha már hogy nálunk, 3 évnél idősebb az autó, az, akkor már biztos görbe valamilyen.
Mi szemetelősek vagyunk, mi magyarok, mi azért szemetelünk, de voltam most a nyáron Horvátországban, vagy Szlovéniában, mert nem is tudom, és pont ezzel gondolkoztam, hogy milyen szép itt az Isonzó völgye, meg mit tudom én, gyönyörűek ezek a sziklák, és hogy milyen tisztaság van, meg minden. És hogy de mi lenne, hogyha itt most hirtelen megjelennek a románok, és azon gondolkozunk, hogy hát igen, itt néznék ezeket a repedéseket, vagy így szemetet be lehet dugdosni, mert mit tudom én, például ott így Erdélyben, hogy elképesztő, hogy egy ilyen autós megállóban is mi bír lenni, hogy mintha tényleg a közterület fenntartó hordaná oda a szemetet, és végigborítanák a hegyoldalon, pedig biztos nem. Na mindegy.
Hát egyébként akkor hadd kérdezek vissza, ugye most már látsz, hát a miénkből még van néhány hét, de látsz nagyjából 4 sorozat, úgyhogy ez a 4. igen. Neked mi?
Igen, a Volvo, a Marea,
Volvo, Marea, Bálna Merci,
Bálna Merci és az Audi.
Te egy mondatban így a különböző sorozatokat hogy értékelnéd, Robert?
Az összesített tanulságod?
Nem összesítetted, hanem sorozatonként. Tehát mi volt a tanulság számodra a Volvo-ból?
A Volvo-ból az volt a tanulság, ha nem vagy Csikó Zsolt, ne vegyél ilyen autót.
Márea? Nem vagy Stumbandi, ne vegyél Márea.
Egyébként igen. Viszont ha Stumbandi vagy, kurvára vegyél egy Máreát, mert őrületes móka lesz, és mindenki irigyelni fog, és jó tehetsz bárkivel, aki mehet egy kört. Ha Bálnát, akkor se vegyél, ha Pista vagy, hiszen... Hát ez tényleg...
De mondjuk ezt már tudtuk előre, mert ugye a Csikós évekkel ezelőtt megírta, hogy milyen jó ez a Bálna Merci, de micsoda szívás ezt fenntartani. Azt hiszem, az volt a cicina, ha kevés a rossz.
Ez pedig kilóg a sorból olyan szempontból, hogy ez igazából már egy ilyen normális autó, normális áron. De ez is olyan, ha nem Zász Dániel vagy, ne vegyél, mert valószínű agyfaszt kapsz a magyar bürokráciától, nem biztos, hogy tudsz németül, vagy nem biztos, hogy a Göbi kimegy veled megnézni az autókat. Tehát mindenképpen megrohadsz, ez a tanulság.
De
nem vagy Csikós, nem vagy Stumbandi, nem vagy Pista, és ez nem biztos, hogy hátrányodra válik, és nem vagy Dániel, akivel kimegy egy mérnök.
Hát plusz kijött Tánja, aki azért mégiscsak német. Ez fontos paraméter.
Plusz egy német anyanyelvű hozzátartozó.
Ráadásul abból a régióból. De az nagyon fontos, hogy ugye...
Tehát akkor most megmondod mégis inkább, hogy mi a tanulság.
Nem, csak ezt hozzá akartam
tenni. Nekem ez a tanulság, hogy 800 ezer alatt megdögölhetsz. Kb.
Sokan meg is döglenek egyébként, de aztán még integetnek, hogy nem, én így szállok le a bicikliről, semmi gond. Én ugye most, ahogy mondtam, épp most mentek el a Tibiék, úgyhogy most napokon belül fogunk sok mindent megtudni az autóról.
Felhasználói tapasztalatok vagy azt gyűlnek.
Tudjuk, igen, vagy azt tudjuk meg, hogy semmi gond neki egy ilyen Budapest Dánia, vagy azt tudjuk meg, hogy minden, amit állítok, az pont nem igaz. Azért remélem az előbbi lesz.
Következő videó Münchennél, Zsolt. Nézzétek a 210, ki énekelte a 210-et?
Jó ez az autó. De összességében...
Hány kilométer van benne?
Most 241 ezer.
A tehénben is pont 241 ezer kilométer van igazából.
Be van járatva.
És tökre de lehet vele közlekedni.
De én csak azt akartam mondani, hogy nem kell marslakónak lenni, hogy valaki ezt az utat be tudja járni. Tehát én tudok angolul, a kereskedő is tudott angolul, mondjuk nem.
Jó, de a Tánya nélkül meglettél volna, lőve meg a Göbi
nélkül. Nem. Szóval itt az volt a, ugye teljesen más, ha egy anyanyelvű ember kezd vele beszélni, és tehát hogyha, ahogy a Tánya elkezdett vele beszélni, hamar a csávó így feloldódott. Tehát igen. Lát, először ilyen be volt feszülve, mert próbáltunk először angolul, hogy we would like to see, és akkor a csávó is elővette az angolt, és akkor ilyen hülye hangulat kezdett kialakulni, meg minden, na és akkor jött a Tánya, és a Tánya az ugye német, és ő ilyen vidáman kezdett vele beszélni, és akkor a csávó már vidám kezdett lenni, és onnantól kezdve indultak el jól a dolgok.
De miért kell ahhoz, hogy ő vidám legyen az eladó? Hát te pénzt adsz neki, attól lesz vidám, hogy odaadod a pénzt.
Na igen, de csak 880 euróról beszélünk. Az ott nem pénz.
Egy olyan kereskedésben vettük, ahol a legolcsóbb autó mondjuk egy 6-os Golf volt.
Tehát igazából, mint az Encsi vendéglősnek, hogy úgy tudta megszerezni azt a végre a világ egyetlen jó kávéfőzőjét, hogy gyakorlatilag addig udvarolt ennek az olasz manufaktúrának, amíg már majdnem fiává fogadta, és akkor megkapta a világ legjobb kávéfőzőjét.
Nem, az ember elmondta, hogy felrakta ezt a hirdetést, és azonnal elkezdték hívni, főleg Kelet-Európából, hogy most indulnak, innen indulnak Bukarest mellől, mindjárt ott vannak, alig másfél nap múlva. Igen, ezért délben ő már levette a hirdetést. És mi mondtuk neki, hogy kicsit megijedtünk, amikor mi se láttuk már a hirdetést, pedig már előtte beszéltünk vele telefonon. És akkor mondta, hogy hát igen, azért vette le, mert ezek össze-vissza hívogatták, és neki nem biznisz, konkrétan ezt mondta, neki nem biznisz ezzel az autóval, itt emberekre várni, stb., mert hát nézzük meg, ő itt ezekkel az autókkal foglalkozik, és ez nagyrészt Skodák voltak, meg Volkswagen csoportos autók. Épp ott kinéztem magamnak egy 7-es Golfot 80 ezer kilométerre, 18 ezer euróért, tehát ilyen autók voltak. Ehhez képest ez a...
De statisztikai hiba, ez a 880 euró körülbelül.
Ehhez képest, és hangsúlyozta is, hogy csak azért van itt ez az autó, mert ismeri az idős tulaját, és hogy szívességből ő árulja neki, de ez neki nem business case.
Az a tök szomorú egyébként, olyan nagy a távolság, egy átlagos tehetségű vagy tehetőségű német járókelő és egy magyar járókelő közt, hogy miközben ott már lekerülnek a radarról az adók miatt ezek a régi autók, azért igazából, ha valaki nagyon ilyet akar, fent tudja tartani. Még a magas adók ellenére is. Nem logikus, de meg tudja tenni.
De
Magyarországon
ki meg... az Isten nyila akarna nagyon egy ilyet?
Minden típusnak vannak rajongók. Egyébként azt akartam, tudjuk, hogy amikor erre... Kevesen.
Nyilván. Rajongani most nem rajonganál egy...
Nagyon kevesen.
AH-2 TDI-ért. 1995-ből. Hát nem az volt fejszer luxozva a szobát falára.
Nem. Ez nem az az autó, amit kamaszkorodban így ámuldozva néztél. Ez így megszeretteti magát, ha használod.
Aha.
Tehát el tudod vinni négy barátodat, vagy a szeretteidet jó sok csomaggal, mint a Norvégiába. Azért az egy jó cél szerintem. És egyébként meg én, ha mondom, lenne egy ilyenem, akkor garázsban tartanám, nem használnám valószínűleg. És akkor nem kér sokat. Egyszer meg kell csinálni ezt a mindent, és utána meg így fizetni rá. Magyarországon nagyon olcsó az autó fenntartás, tehát hogy itt ez így elfér.
Tartsanak velünk a jövő héten is.